hoztunk csak egy mikrofon.
A Rádió Bézs egyik műsorának a címe ez. A stúdióban tehát a kérdező
Borsi László
és a vendége, és köztük
csak egy mikrofon.
Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! A mai műsornak azt a címet is adhattuk volna, hogy hátsó füves az operencián és a milliárdokon is túl, ahol tiszta a levegő, szabad a pálya, és harangszó töri meg a gólcsendet. Hátsó füves, barangolás a magyar futball rejtett tájain. Ez a címe a Nemzeti Sport Nívó szociográfiai igényi sorozatának, amelynek kitalálója, szerzője Csillag Péter, a Feleki László díjas tehetséges író, újságíró. Látszólag fociról lesz szó, de ne ijedjenek meg azok se, akik nem nagyon kedvelik a futballt, tudom, vannak ilyenek is a hallgatók között. Igazából sokkal többről beszélgetünk. Emberi viszonyokról, a sport, a foci társadalmi szerepéről, a kisfalvak, a mikro és nagyobb társaságok közösségteremtő erejéről. Az izgalmasnak ígérkező beszélgetést partnereim, újságíró válogatottbeli kollégáim, csapattársaim ízlésének megfelelő különleges remek zenékkel fűszerezzük ezt a beszélgetést. Vendégem Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa és Ligeti Nagy Tamás, író, újságíró, a Blik egykori főszerkesztője, a futball szerelmese, kis csapat alapító, mit mondhatok még rólad? Talán annyit még hadd mondjak el, hogy egyszer valaki azt mondta neked, amikor az életmű díjat megkaptad, ez nem most volt, néhány éve, hogy bőrbe kötött őszülő, de jól lapozható zenei lexikonként működsz. Mondhatom azt, hogy remek futball lexikonként is működsz. Minden más tímmel egyébként, ugye?
Igen, remélem. Szia, Tamás. Igen. Sziasztok. Köszöntöm a hallgatókat.
Péter.
Hello, Péter.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat
is. Ugye a Feleki díj és az életmű díj között van egy jelentős különbség. A Feleki díjat azt hiszem, hogy nagyon jó újságírói teljesítményre adják.
Hiszen Feleki László maga a zseniás.
Igen, szerintem, hogyha valakinek van egy Feleki díja, akkor el tudja magyarázni a hallgatónak, hogy ki volt Feleki László. Ő nagyon otthon volt a futballban, az életműdíjat viszont az orvosok javaslatára adják, tehát az tud lenni az utolsó ilyen adható díj. Ha valaki elég jó kondiba van, mint ahogy én
egyébként. Péter
remek állapotban van, hiszen hivatásos labdarúgó is. Ma már mindenki.
Egy kicsit túlzás, de aktívan üzem, ahogy ti is.
Igen. Igen, tehát ez a különbség nagy vonalakban a Feleki díj és az életmű díj között. Egyébként pedig mindenkinek javaslom a labdarúgással kapcsolatos nem passzív, hanem aktív tevékenységet, legyen szó bármilyen formában is a labdarúgásról, mert meghosszabbítja az életet. Ebben biztos vagyok.
Hát
ki kell próbálni?
Mi kettő ezt már tudjuk, ugye?
Igen, Péter még előtt áll.
Jó csapat, tehát ezt gondolom hallják így is, valóban jól érezzük magunkat a pályán is. Amit még Péterről mindenképpen el kell mondanom, és a beszélgetésünk is abba az irányba fog menni majd, tehát nem a futballról fogunk beszélni, nem a tegnapi Basas Dózsa meccs, ami tragikus volt, tehát egyszerűen kriminális, hanem arról, hogy a futball, mint sport, milyen közösségteremtő erővel bír, és ennek milyen irodalmi hatásai vannak, vagy lecsapódásai, mert Péter, te írta egy könyvet, Adi Stoplisban címmel például, amiben összegyűjtöttél, ha jól emlékszem, 25 magyar író költőnek a futballhoz való élményeit gyűjtötted össze. Többek között ugye Adi Debrecenben futballozott, ha valaki nem tudná. Azt hiszem, sokan nem tudtuk.
Igen, ez egy érdekes információ, egy említés, egy 1899-es újságcikkből, hogyha jól emlékszem, amely valóban arról tanúskodik, hogy Adi Andrés tagja volt egy debreceni futballcsapatnak, egy alkalmi csapatnak.
Közben itt technikai gondjaik voltak, és már is...
Közben elmondom, hogy nem a Loki játékosa volt.
Nem a Loki játékosa volt.
1890-es évek végén egy újságcikk szerint tagja volt annak a debreceni diákokból álló csapatnak, amely kipróbálta ezt az új Angliából érkezett sportágat. Hogy ő valóban játszott-e, ott volt-e a pályán, tényleg kipróbálta-e magát, ezt nem tudjuk, a csapat névsor.
Akkor elnézést kérünk a hallgatóinktól, zenélni fogunk egy picit mindjárt.
Akkor
Jó, méghozzá legelsővel kezdjük, a Viagra Boys Sports című számával, és akkor innen folytatjuk egy technikai átállás után. Ilyen az élőadás varázsa, a technikát helyreállítottuk remélem, úgyhogy Péter, Csillag Péterrel és Ligeti Nagy Tamással beszélgetünk a futballról és annak társadalmi, irodalmi hatásairól. Péter, ne hagyjuk azért a hallgatót információ nélkül, az Adiról szóló részt megismételnénk, jó? Senki nem veszi zokon.
Igen, hát arról beszélgettünk az Adi Stoptusban könyv kapcsán, hogy Adi Endrének valóban lehetette közvetlen köze a labdarúgáshoz. Ami tény, hogy egy 19. század végén megjelent újságcikk említi, mint egy debreceni diákokból álló csapatnak a tagját, hogy ez a csapattagság, ez konkrétan mit jelentett Adi Endrénél, hogy valóban ott szaladgálta a pályán, vagy csak a pálya szélén állt, és a csapatnak így a holdudvarához tartozott mondjuk. Ezt nehéz utólag megállapítani. Egyébként gyaníthatóan itt inkább az utóbbi Adi Endrének a testi helyzetét, meg a például a gyermekkorából fennmaradt lábproblémáját ismerve. Ugyanakkor érdekes azt látni, tapasztalni. Igen. Itt egy kicsit most magamra is nézek.
Nem rád gondoltam.
Tehát arra célzok, hogy piknikusra akart
vagy. Hát igyekszem nem visszaforgatni a, az időkerekét. Andi Endre, igen, ő egy kicsit talán már ekkor is, de hát ami engem igazán érdekelt, nem csak Adi Endre történetében, hanem mondjuk a 20. század első néhány évtizedének az alkotói, írói futball kötődéseiben az, hogy ők hogyan nyúltak ehhez az új jelenséghez, ami a futball volt, hogyan viszonyultak ehhez, nem feltétlenül aktív játékosként, hanem mondjuk külső szemlélőként. Tehát például az a leírás, amelyet Márai Sándortól olvashatunk 1928-ból.
Kedvencem.
Egy budapesti bajnoki mérkőzésről. Hát az szerintem annyira pontosan, élesen és kritikusan ábrázolja az akkori futball helyzetet, amelyet, hogyha egy kicsit átrakunk mondjuk egy jóval későbbi környezetbe, akár a mai viszonyok közé, akkor rengeteg mai is érvényes tanulságot olvashatunk ki belőle.
Ez egy délután szabad, erre gondolsz?
Igen, egy nagyszerű.
Hogy ez pontosan egy délután szabad, egy ordításnyi szabadság, ugye?
Igen, és aztán ez hosszasan folytatódik, és
egyébként és mennyire igaz,
ebben a cikkben, igen, és ebben a cikkben rávilágít arra is, hogy a profizmus, ami akkor 28-ban már hivatalosan is jelen volt a magyar futballban, milyen visszaságokat szül, és hogy valójában a játéknak az eredeti természetes, személyes kötődésen alapuló, áldozatvállaláson alapuló szellemisége ezzel kivészhet, és egy kicsit én ezt kerestem később a hátsó füves sorozatban is, de nem akarom elrabolni a szót itt Tamástól.
Még Karintiról beszélünk egy picit, mert ugye őnek is volt csatármútja, még Frigyesnek ugye, utazások Koponyám körül, és a többi, mielőtt utazott van a Koponyája körül.
Hát Péter, ez egy nagyon érdekes dolog, mert...
Bocsánat, Péter, én érdekes, inkább középpályásnak gondoltam volna.
Én úgy tudom, hogy csatár volt, nem?
De lehetséges, hogy az volt, de én inkább
mert akkor még a 3-2-5 rendszer volt, ugye, tehát még a VM rendszer.
Szóval akinek feje volt a futball.
Igen, szerintem egyébként szabadon elengedhetjük a fantáziánkat Karinthy Frigyes futballmúltjával kapcsolatban, mert annak ellenére, hogy ő egy 1923-as interjúban azt állította magáról a Nemzeti Sportnak, hogy a BTC igazolt csatára volt. Ennek semmi nyoma nincsen a korabeli újságokban, és sporttörténészek sem bukkantak ennek a nyomára, vagy a bizonyítékára.
És már élő tanú sem nagyon van.
Igen, hát annyi valóság alapja talán lehet a dolognak, hogy ott lehetett ő is a BTC közelében, ahogy Adi Endre a debreceni futballisták közelében, hiszen a BTC az első magyar csapat, az első magyar meccs résztvevő és az első két magyar bajnokság győztese a Markó utcai Főreál gimnázium tanulóiból verbúválódott, akik közé tartozott Karinthy Frigyes is, igaz, hogy egy pár évvel később, mint az alapítók.
Én két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik Adi Endre, Péter beszélt róla, hogy nem tudjuk, hogy igazolt játékos volt, de azt tudjuk, hogy minden gyerek az akar lenni. Tehát az a fiú, aki nem akar igazolt játékos lenni, és futballista, olyan nagyon még nem nagyon találkoztam, ez az egyik. A másik pedig... A másik pedig, hogy a játékos, vagy a pályán hogy mozgott, arról pedig nekem a Menotti féle argentin csapat jutott eszembe, ugye ez egy világ, ugye? Jó, tudom, igen, hogy a Menotti csapat a 78-ban világban, azt hiszem, hogy talán nem biztos, hogy a Kempesnek szólt egyszer be, hogy jó lenne egy picit többet futni, és erre mondta, aki egyébként nagyon sokat tudott futni, erre mondta azt a Kempes, hogy nem tudtam, hogy futni kell, azt hittem csak játszani, amit szintén nagyon jól tudott. A Márairól pedig annyit, hogy nem tudom, hogy hozzá kapcsolható-e a történet ezzel a bizonyos, vagy a meccs tudósítással kapcsolatban, De biztos, hogy nálad olvastam egy íróról, akiről azt mondták, hogy 4 pengőért megvette a jegyet, és a tudósításáért kapott 200 pengőt, tehát nem rossz.
Igen.
Tehát már akkor is megvolt a labdarúgás és a labdarúgás körülvevő közeg kommunikáció ilyen szinten is. Egyébként pedig az Adistopisban szerintem azért fantasztikus könyv, mert olyan emberekkel foglalkozik, vagy olyan emberek munkássága, vagy a munkásság egy különleges részében, akik megpróbálták a labdarúgás 90 perc alatt az egész világot megfejteni, vagy megérteni.
És ez nagyon benne nagy. Benne van.
Ugye ez egy olyan filozófia, 90 percben ismertetné egy egész filozófiát, ez a labdarúgás, arról egy értekezést írni, vagyis tudósít. Ezek nagyon bonyolult és izgalmas dolgok, és teljesen mindegy, hogy 1923-ban születik-e, vagy 2023-ban, milyen, ami még nincs, de majd
pillanatban lesz. És milyen sok költőt írott meg is lehetett a futball, tehát Zeg Zoltántól kezdve, mondjuk Moldován keresztül, ugye...
Tényleg ki tudja felsorolni
a
legjobb íróválogatottat Magyarországon. Azt tudjuk, hogy Csurka volt a kapus.
Igen.
Moldova volt a jobb hátvéd.
Igen. Végantal, ha jól tudom,
Végantal, Moldova óriási konfliktusok közepette jelent meg, hiszen én azt hiszem mind a ketten jobb hátvédet játszott.
Miután egyik sem volt annyira tehetséges, ezt kimondhatjuk, mert láttuk is játszani
őket.
Tehát nem a futballtudásuk miatt szerették őket, meg szerettük őket. De itt van Eszterházy Péter, ugye, aki viszont már csak a Marci miatt is én a csatárposztra tenném, ugye, Péter?
Ez a két véglet egyébként, az egyikből fantasztikus író lett, a másikból fantasztikus futballista.
Igen.
Ja, a harmadik
Eszterházy Péter remek menedzser.
Igen, remek menedzser. A világ legjobb dolga este foci a haverokkal. Tehát azt hiszem,
és a Péterrel mi még játszottunk együtt. Tehát óriás volt a futballpályán. Nekem volt szerencsém többször még az újságíró lapok közötti bajnokságban játszottunk egymással, Ésnek volt csapat a Kovács Zolival, Guba Zolival, Megyesi Gusztival, és ott játszott az Eszterházy Péter is. Fantasztikus volt eleje futballozni egyébként, ellene futballozni. Nagyon sportszerű, és rendkívül tehetséges egyébként.
Hát szerintem az ő példája és az ő írásai bizonyítják azt, hogy a futballhoz érteni, az nem feltétlenül, vagy nem csak azt jelentheti, hogy valaki iszonyatosan jól futballozik, és a Messi szintjén brillírozik a pályán, hanem azt is jelentheti, hogy a futballnak a lelkét, a lényegét, a lélektani rezdüléseket, a játékban rejlő drámát érzi, és meg tudja ragadni szavakkal. Tehát lehet, hogy ha nem is a góljaival, hanem az írásaival, de Eszterházy Péter mondjuk többet tett hozzá a magyar futball hagyományok, vagy a magyar futball szellem ápolásához, mint egy némely válogatott labdarúgó.
És ugye az intellektust belevitték a futballba, vagy fordítva, a futballból kaptak intellektust, vagy a futballistákról általában nincs túl jó vélemény az embereknek. De azért ehhez kell egyfajta intellektus, nem? Vagy ráérzés kell a futballhoz? Hol kapcsolódik ez? A szellem, a szellemiség és a sport, a tudás, a tehetség. Hogy kapcsolódik ez?
Hát én ugye a futball megértés ez egy bonyolult dolog. Ennél csak játszani nehezebb. Mind a kettő izgalmas egyébként. De vegyük például a 10-es számú játékost a futballpályán, mindig egy vezéregyeniség. Ugye a 10-es mez ebben örökölhető, vagy rendkívüli képességek.
Ami régen bal összekötő után, volt egyébként.
Igen, adományozzák. Ti tudjátok egyébként, hogy miért 10-es a 10-es?
Tehát te biztos
van tipp beteg? Péter,
hát,
miért van 10-es az irányító, az agy, a fazonőr, a csapat esze?
Hát ugye a kézenfekvő válasz az, hogy valamikor a messz számokat posztok szerint osztották, és úgy jön ki a 10-es.
Ez a technikai válasz, igen.
Hogy a bal összekötőnek jut.
A Puskás is ugye.
Egyébként meg hát ugye egy nagyon, nagyon kerek, nagyon szép szám, hogyha egy kicsit ilyen számmisztikába megyünk bele. Hát több futballal foglalkozó szépíró foglalkozott ezzel a témával, hogy írt erről a témáról. Például az általad is javasolt Gólöröm című könyvben a szerző a
Villoró,
igen.
Igen,
egy kiváló könyv egyébként, javaslom mindenkinek, hiszem ez egyik fejezete pont erről
igen,
szól.
Igen, a tízesekről.
Na, de várom a megfejtést, mert nem emlékszem igen, pontosan.
Pont ő írja, hogy azért 10-es, mert a pályán 10 játékos függ tőle. Tehát az ő elképzelésről, a labdarúgásról, az annyira fontos, és az ő irányító készsége és tudása, felkészültsége, és valószínűleg a fazonja is, tehát hogy 10 játékos. Az összes többi játékos tulajdonképpen azt csinálja, vagy úgy szeretné csinálni, hogy az ő elképzeléseiben szerepel. A labdarúgásról írni pedig szerintem azért nagyon bonyolult dolog, mert ez egy nagyon érzeti és nagyon egyéni sport. Egy csapatban játszák, de én azt hiszem, hogy nem, tehát annak a mondásnak, hogy nem a száma fontos, vagy a mezeden lévő név, hanem a címer, az egész egyszerűen nem igaz. A labdarúgást személyiségek játszák, mindenki más, és mindenki a legjobb akar lenni, akkor is, hogyha a képességéhez. Nem? Pontosan ez a helyzet az írókról is. Ugye Eszterházy Péter nagyon jól tudta a labdarúgásról írni, tehát azt a pillanatot elképzelni, amit egy csatár érez a 16-oson belül, igen, az szinte leírhatatlan, igen, és megfoghatatlan. És...
Na, innen és folytatjuk, jó? Kicsit zenéljünk, jó. Pajor Tamást hallgatjuk meg, Budapest.
A csodák jelek kövessenek, kelek, korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek. Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, ahogy este örkénylik a duma, majd a nap kell, és fölfénylik a csoda. Felnézek oda, ahol van minden epoka. Szeretem, ahogy a város pesdül, ezért nem Londont választom Pestül. A halász bástya, mint a fotón, meg se rezdül, és én belül hiszek szentül. Itt a klaszter, a klaszter, a klaszter, már ott el, ott a flaszter, a flaszter, a flaszter, már fogy el, hol a léci, a léci, a létszínvonalból lépni túl bár könnyen. Itt még Rijkön nem se jár, bár jönne a nyár röntgen sugára, az ég tetejéről a juhász bojtára. Persze fölösleges sütnie oly nagyon, hisz a mikrosütő ma már eleve nem egy vagyon. Úgy szeretem a szívhangot, úgy szeretem a város zaját, sok töredeze szép arszok, kik üzenik, hogy még az ősparkon, a betűket a fák oldalán, ők jelölik, hogy hol harcolt, Vinnetú az ős indián. Gellért nézi a hegyről, hogy Erzsébet lemegy hídba, lerogynék a járaton, de a hív kötelez, itt vagyok elhívva, hol liszt a reptéren, Marcipán Mozarton, a módszertan, hogy Beethoven.
Eszterházy Péternél tartottunk, maradjunk is nála, Péter és a futball.
Igen, igen, csak annyit szerettem volna mondani, hogy azt az érzésre érni, amit egy játékos a 16-oson belül érez, amikor nála van a labda, és döntési helyzetben kül, az nagyon-nagyon nehéz. Az Eszterházynak sikerült leírni egyébként ezt a helyzetet, meg még nagyon sok mindenki másnak is sikerült leírni. Egyébként utólag szerintem nagyon nehezen magyarázható az a lelki állapot, ami azért is nehéz a meccstudósító, a fontos helyzetben hibázó, vagy azt értékesítő játékosok az interjú, mert szerintem nem lehet egy a pillanat tölt része alatt hozott döntés utólag úgy visszaadni. Tehát nehéz. A szép irodalom és a labdarúgás kapcsolata az egy fura dolog. Minden esetre jó játszani és jó olvasni róla.
Mindenképpen. Ha hatózok ide, akkor egy idézetet, ezt kiírtam magamnak. Kukorelli Endre nyilatkozta valahol nem is túl régen, amikor azt kérdezték tőle, hogy milyen olvasottság van egyáltalán, mi jellemző a magyarok olvasási szokásaira. Hát ugye 10 000-20 000 érdeklődött mondott nagyjából olvasási kultúrában. Azt ez egy jó fradi meccs közönsége tulajdonképpen, nem sokkal több. És erre mondta a következőt, az, hogy szoktam viccesen mondani, bár komolyan gondolom, hogy a Népstadionban szeretnék felolvasni 75 000 néző előtt vezette Bircsák. Olvasnék, a közönség hörögne, szép volna, de nem hörögnek. Szép kép, nem? Igen, hogy már nincs Népstadion.
Nem teljesen új párhuzam, mert Móricz Zsigmond is írt egy cikket még a 20-as évek végén arról, hogy hát hogy ő is így irigykedve figyeli, hogy milyen sokan járnak futballban, és ahhoz képest ahányan a könyveit vásárolják, és hozott is egy példát, hogy a Pillangó című regénye, amely Debrecenben játszódik, Debrecenben az első fél év alatt azt hiszem 6 eladott példányt sikerült produkálni belőle, és hogy mindeközben pedig a Debrecennek, a Bocskainak a meccseire minden hétvégén kimegy 10 000 ember, hogy azért itt van némi ellenmondás, és hogy lehet, hogy őnek is inkább a futballba kellett volna érvényesülnie. Hát igen, ez egy...
Látjátok a képet magatok előtt, hogy már nem népte a Puskás stadion, ugye, vezette Bírcsák, egy meghatározó bíró volt a 60-as években nagyjából.
Igen, édesapámtól sokat hallottam a nevét.
Keresztapám partjelzője volt. Nevezett Kaposvári. Második partjelzője nevezett Temesvári.
Óriási.
Engem az érdekelne egyébként, ugye Kukorelli Andréről tudni kell, hogy fantasztikus futballrajongó.
Mint a csapatok megbízó, is író.
Talán játszik az író. Megengedhetetlennek tartja, hogy egy magyar szurkoló nem magyar klubcsapatnak szurkol. Tehát számára az, hogy Manchester United, az, hogy Arsenal, az, hogy Paris Saint-Germain, azok nem létező fogalmak, egy magyar szurkoljon magyar csapatnak, természetesen lehet nézni és élvezni alacsony színvonalú Premier League mérkőzéseket, de a magyar futball az igazi. Minden esetre arra kíváncsi lennék, amikor Kukorelli Endre kiáll a kezdőkörbe, és előbb a Népstadion felőli kapu közönségét szólítja egyik hallhatatlan művével, mondjuk a CCCCP című egyébként fantasztikus felnövekvés és a magyar filmúttal foglalkozó regényében. Aztán a másik az Aréna utcaid, akkor még nem úgy hívták. Ugye, mert az egyik kapu a keleti pályaudvar felé, igen, néz, a másik pedig a...
Keleti az egyik, másik pedig a...
Hát, már nem így hívják, hogy Aréna után, Népstadion után. Tehát a régi közvetítésekben az gólok egy része a keleti pályaudvari kapu, a másik, és a... Ugye a táborokra szakadt Kukorelli közönség minősíti ezeket a sorokat. Érdekes.
El tudnék képzelni egy ilyen meccset azért, nem?
Mit csinálna a Bírcsák?
Ki lenne a Bírcsák? Mert azt mondom, hogy akár felolvasó meccset lehetne tartani. Ezekből a 25 íróból összerakunk egy felolvasó két csapatot, és akár a maiakat is betesszük, és mondjuk, hát meg az MTK pályán.
Laci, messzire mész. A Péter még nem is élt akkor, de lehet, hogy már megszületett, amikor Végonta...
Csillag Péter.
Igen, Csillag Péter, amikor Végonta, talán nem amiért beteg a magyar futball, hanem egy másik megpróbálták a Népstadionban egy show keretében színre vinni.
Jó, és hát tényleg,
gigantikus bukás, minden idők legnagyobb magyar, nem tudom, színházi, mert ez egy félig színházi adás, félig futball show bukás volt. Úgyhogy
a dekáznának közben mondjuk.
Tessék?
A dekáznának közben.
Ez a Budapest sportcsarnokban volt szerintem. Ez az előadása.
Az lehet, hogy a Budapest sportcsarnokban volt, de volt egy Véganta előadása. Tudom, hogy a Harsányi Gábor volt talán ő a speaker, vagy a főszereplő, és az biztos, hogy a Népstadionban volt, mert talán 2 vagy 3, ezt meg kéne nézni az igazi ilyen sportbányászoknak, talán 2-3 előadást is terveztek egymás után, és a BS-ben lehet, hogy a Gyógyíthatatlan volt, itt pedig valami más. De hát ez a sporttörténet, szóval nem az iroda, vagy sziasz történetek dolg. Igen, abszolút, jó kofa, igen.
Lehetne, össze tudnánk szedni mai magyar írókat, akik futballról, mert ugye te a régieket, a klasszikusokat.
Hát igen, de ez a könyv az Adi Stoplisban a rendszerváltással zárul, ami egy valamennyire önkényesen kijelölt határvonal, de valahol mégiscsak kellett húzni egy határvonalat, hogy egyrészt, hogy fogyasztható mennyiség legyen, meg úgy átlátható az az idő keret, amit megpróbálok így bejátszani a történetek összegyűjtésével. Másrészt meg azért a közelmúlt futballról író alkotóinak a munkássága már sokkal gazdagabb, és sokrétűbb, és szerteágazóbb, nehezebb is lenne, megmondom őszintén. Tehát valamilyen szempontból egyszerűbb a 20. század első évtizedeinek a futball említéseit összegyűjteni, még akkor is, hogyha a forrásoknak a megtalálása nehezebb, de éppen azért meg kevesebb van, és azok a szövegek viszont újszerűek, vagy felismerés erejével próbálják megragadni a futballnak a lényegét, mert lehet, hogy az volt az első alkalom, amikor találkozott mondjuk az adott író a futballal, ezért ezeknek azért van egy ilyen kompakt jellege. Azért ma már, hála Istennek, egyébként viszonylag sok mai magyar szerző ír a futballról. Hát igen, Egressy Zoltán, Sajó László,
hát ezért egy Egressy Zoltán, Kukorelli, Németh Gábor, belső hármast el tudok képzelni. Temesi. Igen.
Néhányan vannak, hála Istennek, Gazdag Józsi. Hosszasan lehetne sorolni egyébként.
De van író válogatott egyébként.
Igen.
És most igazából nem is lenne szerencsés így folytatni ezt a felsorolást, mert valakit biztos, hogy kihagynánk.
Úgyis megsértődnek.
hogy igen, ez egy szép feladat mondjuk az elmúlt 30 évből készíteni egy ilyen antológiát, vagy egy olyan gyűjtést, hogy akár így egy kicsit mögé világítani, hogy mi volt ezeknek a szövegeknek, írásoknak
akár
a motivációja.
Akár hozzárakni a régieket is. Tehát egy ilyen antológia barom izgalmas lenne, hogy Aditól mondjuk Egressyig. Nem? Na jó, zenéljük egy picit, ez is egy jó ötlet. Mennyi ötletet találunk ki, már megérte, hogy itt vagyunk. Parket Courts, Total Football?
Igen.
Akkor ezt hallgatjuk meg. Műsor elején beszéltünk arról, hogy hátsófüves is lehetne a címe ennek a beszélgetésnek, ami a Nemzeti Sport egyik nagy dobása, Csillag Péter találta ki, és járta körbe az országot, sőt nem csak a határokon belül, hanem még a határokon túl is a magyar lakta területeken. Hogy jött az ötlet, hogy egy picit feldolgozd a régi idők fociát, mert az aztán valóban az. Hát sok... És gyönyörű könyvet és albumot készítettetek belőle.
Igen, és jelenleg egy nagyszabású kiállítás látogatható Sátorajóhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban, Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei címmel. Egyébként az évkiállítása díjra is jelöltek, ajánlom mindenkinek szeretettem, mert nem sokáig lesz nyitva. Szóval hát több inspiráció is vezérelt, amikor én ezt így kigondoltam, és magam se tudtam, hogy aztán ez mennyire megvalósítható. Egyébként ezek a benyomások, vagy ezek az ösztönző élmények jellemzően nem a futballból érkeztek, ahogyan az egész sorozatnak a fókusza sem elsősorban a futballra irányul, mert ez valóban nem a futballról szól, hanem a futballt eszközként használja ahhoz, hogy bemutassa a magyar vidéki társadalomnak a viszonyait, a helyben élőknek, jellemzően falusi közegről beszélünk, a nehézségeit, örömeit, kilátásait, feszültségeit, és beszélünk a futball segítségével, kultúráról, vallásról, társadalmi kérdésekről, cigányságról, olyan dolgokról, amit nap mint nap tapasztalnak a helybeliek, és azért gondoltam azt, és aztán végül is a tapasztalataim ezt beigazolták, hogy a futball alkalmas lesz erre, mert a futballhoz mindenkinek van valamiféle viszonyulása. Ha más nem, akkor az, hogy gyűlöli, vagy utálja, vagy...
Vagy közömbös.
De szóval, hogy a futball segítségével egy idős nénivel is el lehet kezdeni beszélgetni akármiről, mert biztos, hogy valamit gondol a futballról, vagy volt az unoka focizott, vagy a férje focizott, vagy a gyereke, vagy két házzal arrébb, tudom, ott van a futballpálya, és behaladszik a ricsaj. Tehát van valami élménye, és a futballal el tudunk elindulni, és aztán beszélgetünk sok minden másról, és kirajzolódik egy olyan részletgazdag, és remélem, hogy pontos kép, amely a helyi viszonyokat mutatja be, és ettől érdekes, ettől valószerű, és szerintem ezért könnyen befogadható annak is, aki mondjuk a futball iránt nem érdeklődik közvetlenül.
Én nyugodtan dicsérhetlek, mert én úgy gondolom, hogy irodalmi értékű riportokat készítettél, és ezek olyan fotók párosulnak, ami tényleg megörökíti azt a vidéket, azt a falut. Én sok időt töltöttem annak idején Nagykálóban, ami egy kis falu volt, Szabolcs-Szatmár megyében, Nyíregyházától nem túl messze, ahol tényleg visszajön ez, vagy visszajött az akkori kép. Mi több, én élvezette, bárhova megyek az országban, más ügyben, megnézem azt, hogy mondjuk hétvégén, hogy hol van ott a környéken megye, 1-2-3, akár 4-4-es meccs, és valami egészen elképesztő dolgokat tapasztal az ember. A társaság, a haverok, a sör, az, hogy a csapat nem érkezik meg, egyenként szállingóznak hozzá, és a bíró megvárja őket, mert akár fél-háromnegyed óra elteltében, és meg nem fújja le a meccset, és lejátszák a mérkőzéseket. Akár háló sincs a kapun, egészen elképesztő, és olyan dumák vannak, amiket majd azért
hát igen, van egy őszinte természetessége ennek az egésznek, szóval nagyon könnyű ehhez ilyen nyitottan viszonyulni, és ezért fantasztikus, hogy ezek a kiváló fotók elkészültek. A könyvben egyébként 10 nagyszerű fotóriporter kollégámnak a képei láthatók, a könyvben egyébként hangsúlyosabban inkább a fotókat szerepeltettük, pont azért, mert én azt gondolom, hogy a fotók segítenek még jobban eljutni a célközönséghez, és a fotókat lehet talán könnyebben dekódolni és megérteni. És ami ezzel kapcsolatban azért egy fontos tapasztalat, és erről szerintem muszáj beszélni, hogy, és itt is párhuzamosan a futball mellett azért a társadalomnak a változásait is érinti, amit most szóba hozok, hogy van egy elég erős leépülés a magyar, hát főleg a falusi futball életet tekintve.
Nagyon sok csapat megszűnt.
Nagyon sok csapat megszűnt. Hogyha számokról akarunk beszélni, akkor el lehet mondani azt, ez a hátsófüves kiállításon egyébként egy ilyen interaktív kereshető térkép segítségével egész pontosan megyékre bontva és időszakokra bontva kiderül, hogy 2000 óta, 2000-ben volt egy csúcs, a 90-es évek volt egy felívelő időszak, és 2000 óta folyamatos a csapatoknak a csökkenése, a csapatszám csökkenése. A mai, illetve a 2000 és 2021 közötti időszakban a felnőtt férfi bajnokságokban szereplő csapatoknak a 24%-a megszűnt Magyarországon.
Miért? Pénz miatt? Vagy,
ez, vagy a, és ez a Fraditól a megye négyig, ez a teljes ábra. Ennek a hátterében szerintem elsősorban nem futballszakmai okok állnak, és nem is feltétlenül az, hogy kevés a pénz, vagy a lehetőség, vagy a támogatás, mert tudjuk, hogy az elmúlt években azért erre nem lehetett panasz, sőt egyébként van egy ilyen átmenti lassulás is mondjuk 2010 után néhány évig, utána viszont újra gyorsul ez a folyamat. Inkább azt tapasztalom én, és mondjuk ez bizonyos számokból, GDP, demográfiai mutatókból is ki lehet következtetni, hogy a falusi lakosságnak az öregedése, az elvándorlás és azok a társadalmi problémák jelentkeznek ebben a statisztikában is, amelyet mondjuk a futballon kívüli életben is lehet érzékelni, tapasztalni. Reménykedve abban persze, hogy ez lassulhat, vagy akár meg is fordulhat, de ez ugye egy hosszú folyamat, tehát ez nem egyik napról másikra történik.
Tamás, ezt hogy látod?
Hasonlóképpen látom, bár meglepett, amit a Péter mondott, mert ugye a labdarúgással kapcsolatos hírek vagy információk arról szólnak, hogy minden a legnagyobb rendben van, soha ennyien még nem futballoztak. Magyarországon soha nem volt még ennyi csapat és ennyire szervezett a bajnokság, de lehetséges, hogy ez... Úgy látom egyébként, hogy a magyar labdarúgásnak két szintje van. Van ez az alsó szint, ahol a játék még a játékhoz...
Még a kettőtől
lefele. Van a legközelebb, és van egy felsőbb szint, ahol már annyira szervezett, hogy egy ilyen népszórakoztatás részévé vált, amelyben éppen a népek vesznek a legkevésbé részt, pedig hát kétségtelenül szórakoztatni akarják őket nagyon sok pénzből, ami nincs ellenemre egyébként, vagy nem lenne ellenemre akkor, hogyha ez bizonyos eredményekkel járna. Ugye nem ismerjük az alsóbb szinteken az eredményekkel kapcsolatos elvárásokat, de amikor mi például Laci csapatot csináltunk, akkor azt a célt tűzte, 1997-ben nem is csapatot csináltunk, hanem egy egész közösséget. Egyesületet hoztunk Igen. létre abból a célból, hogy egyrészt kialakuljon abban a hát nem túl jól eleresztett kerületben, amely a 17. és az összes Rákos hegy és liget és keresztül. Ezek kis községek voltak annak idején. Meg is történt ennek a közösségnek a kialakítása, de olyan elvárásokkal és olyan közönnyel egyszerre szembesültünk, hogy ezt az egyesületet, pedig céljaink hatalmasak voltak. Abszett. Szerettünk volna létrehozni egy mondjuk stabil NB3-os csapatot. Volt 7 korosztályunk, minden iskolákba jártunk, toborzókat is.
És neveltünk is ki játékosokat.
És egyetlen játékos
sikerült ki. Igen.
Kinevelnünk, úgy hívják, hogy Kovács József. Igen.
István, a Fehérvárnak a válogatott játékosa, igen.
Ott kezdett futballozni, ugye a fantasztikus tehetség volt. A 9-10 évesek között játszott 7 évesen Igen. talán.
Zenéljük egy picit, mert a műsorok ez is az egyik feladata. Galaxisok, Gyuri elmegy otthonról.
Egész nap zengett a lépcsőház, valami növényeken veszekedtek, balacsinta és rántott kis illata szállt a vasárnapok végtelen délutánjában. Anna az ablaknál nővére hazajött Párizsból, pezsgőt ittak és kolbászt szívtak, és üres szardiniás dobozokba hamuztak. Milyen furcsa az élet, gondolta Gyuri, hogy az ember olyan, hogy mindig máshol akar lenni, mint ahol van. Összehajtotta a népszabadságot, megköszörülte a torkát, és magukra hagyta a nappaliban beszélgető nőket. Azt írta az újság, hogy 4 év múlva egy üstökös szabad szemmel is látható lesz majd az éjjeli égen, és ez nagyon ritka dolog. Csak az előszobában a fejében csak mindig, és a második konyak után Gyuri testét különös bizsergés járta át. Még négy év is néztem, egy üstökös legalább, így telt az élet, 82 nyarán.
Azt gondolom, hogy ezeknek a kis csapatoknak a közösségteremtő ereje a legnagyobb erénye talán, hogy egyetlen programként ezekben a kis falvakban a futball az összetartó kapocs. Hogy látod, Péter, aztán Tamás is?
Én röviden mondom, hogy ne vegyem el Tamástól a szót és a lehetőséget, hogy valóban így van, és az a közösségi érték, az az identitás formáló erő, ami a futballban rejlik ilyen kis falu közösségben, az azt hiszem, hogy pótolhatatlan.
A faluért játszunk a szomszéd falu ellen, hát ebben van az igazi dráma.
Az nem? Én csapatom az én falumnak a hadserege, mondjuk ilyen idézőjelben, és amikor a pályán vagyok, akkor a falunak a dicsőségért játszom, a közönség is így veszi, meg egyáltalán egy olyan közösségi program, ami sok helyen hiányzik, mert nincs is más lehetőség. Mi tavasszal Ringer Istvánnal, a Kazinci Múzeum igazgatójával és Orosz Zsolt futballbloggerrel belevágtunk egy olyan akcióba, egy olyan kezdeményezésbe, aminek az volt a neve, hogy hátsófüves futballmentő túra, és az volt a lényege, hogy megszűnt falusi csapatokat hívtunk életre egy-egy meccsre, és játszottunk velük elhagyott pályákon meccseket egy alkalmi projektcsapattal, az Empléni Phoenix-szel, és ekkor építettünk egy kultúrtörténeti, helytörténeti és ugye régi futball hangulatot visszahozó programot, főzés, 11-es rugóverseny, tombola, és hát fantasztikus volt látni, hogy mennyire megmozgatta ezeket a falu közösségeket, hogy tényleg könnyes szemű férfiak mondták, hogy hát ilyet nagyon régen nem éltek meg, és hogy de kár, hogy ez nincsen minden héten, vagy legalább fél évente egyszer. És azt hiszem, hogy ezt az értéket, ezt az erőt kéne valahogy megragadni, átmenteni, megőrizni, ezt kéne valahogy, és hála Istennek egyébként azt tapasztalom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség erre nyitott, ezt felismerte, és valamilyen módon szeretne megoldást találni erre a problémára.
Fantasztikus, amit csináltok, az újságíró válogatott is szívesen támogatja ezt a kezdeményezést. Tamás, vagy a közösségteremtés?
Teljesen egyetértek azzal, az én álmom, de mondhatjuk azt, hogy a közös igen. Álmunk, bármi nem nagyon szoktunk álmodozni.
Inkább realisták vagyunk.
Inkább racionálisabb terveket készítünk arra, hogy mit szeretnénk elérni.
De néha azért álmodunk is.
A nem budapesti és a Budapest külvárosi gyerekek között szerintem az a különbség, hogy az élményeiket a budapesti gyerekek párosítják egyfajta hát jövővel kapcsolatos elképzeléssel. Tehát ugye ők nagyon sok impulzust kapnak a környezetétől, sokkal többet, mint egy nem budapesti gyerek. Mert nagyobb a város, nagyobb a hely, nagyobb eleve a közösség, amiből aztán ők éppen a labdarúgást választják. És én azt láttam, és lehet, hogy te is úgy láttad, hogy céljaink azért nem valósultak meg, mert egész egyszerűen nem tudtunk egy olyan jövőképet felvázolni a gyerekek előtt, amiért érdemes volt futballozni. Mást választottak valamennyien. Kicsit ott maradtak a labdarúgás, de inkább eltávolodtak tőle.
De megszerették. És valamilyen szinten futballoznak.
Nyilván nem véletlen, hogy egy ember, egy felnőtt ember a gyerekkori játékai közül egyetlen egyet őriz meg a labdát. Tehát
a labdarúgás. Focit.
Igen, de hát valamilyen módon a labdarúgás. De ez valami olyasfajta jelzés, vagy üzenet, vagy nem tudom, micsoda az elrendeléshez közül, hogy igen, megmarad a labdarúgás szeretete, meg akár az űzése is egészen hosszú ideig, de mondom, egy budapesti gyerek teljesen más, hogy gondolkodik ezekről a közösségteremtő részekről. Tehát igen, egyetértek a Péterben, hogy ki kell lépni a város, tehát a nagyvárosokból, a kisebb, a hátsó füvesek, miközben persze a mi gyerekeink is a hátsó sóderesen játszottak, mert talán füvet életükben nem láttak a
Vagy ezeken a műanyag, vagy műfűvön, ami betonra rátett filc volt, igen. Péter, hova juthat el ez a mozgalom igazából? Mert a cél az nagyon nemes. Van-e erő hozzá, van-e kitartás hozzá, hogy ezt tényleg faluról falura járva újra lehessen indítani, és újra pattogjon a labda? Mert ez több, mint futball, tehát ez több, mint...
Igen, hát nagyon sok...
Ugye, bocsánat, ott van a Brazilok című film.
Igen. Amit szintén nagyon szeretek, a hátsó füves sorozatban egyébként feldolgoztuk annak a filmnek a hátterét, mert egy valós történet. Hál' Istennek nagyon sok ösztönző, biztató üzenetet kaptunk, és én örülnék neki, hogyha ezt a kezdeményezést, ezt a célt, hogy valahogy ezeket a falusi futballközösségeket megmentsük, életben tartsuk, ezt mások is felkarolnák, vagy esetleg csatlakoznának ehhez a hátsófüves futballmentő túrához, amit szeretnénk folytatni. El is határoztuk, hogy folytatjuk, de kicsit alaposabban rákészülve, előkészítve a terepet, mert most itt tavasszal egy kicsit lelkesedésből belerohantunk ebbe, de hát ennek azért elég sok nehézsége is volt, így emiatt anyagi értelemben is azért sokat, de azért eléggé küzdelmes időszak volt. Szeretnénk jövő tavasszal úgy folytatni ezt, hogy igen, ezt tudjuk továbbvinni, és szerencsére jelentkeztek újabb települések is, hogy csatlakoznának, hogyha lesz még ilyen, úgyhogy megy tovább a hátsófüves futballmentő túl.
Tamás, szerinted milyen társadalom összetartó ereje tud lenni ennek a falusi futballnak?
Hát miután nagyon korlátozottak a lehetőségek egy kis közösségben, én azt gondolom, hogy a labdarúgás jó eszköz arra, hogy közösséget tenni. De azért mondjuk ki, és ez nem egy ilyen pessimista végszó féleség akar lenni, hogy aki ma kis közösségben labdarúgó csapatot kíván alapítani, az soha nem látott nehézségekkel néz szemben egy futballcsapatot felépíteni, az olyan, mint megírni egy nagy regényt, szerintem.
Akár még egy újságíró válogatottat is működtetni, egyszerű. Igen. Nagyon szépen köszönöm Csillag Péter, Ligeti Nagy Tamásnak, köszönöm, hogy itt szépen voltatok, és beszélgettünk egy picit nem is a futballról, hanem a társadalomról, a közösségteremtésről, mert ezt tartom a legfontosabbnak ebben. Focit azt nézzük a Manchester-t, a Fradit, kivit akar.
De leginkább játsszuk.
Leginkább játsszuk. És akkor zárásul hallgassuk meg Leonard Cohennek egy nagyon szép dalát, Susan a címe. Minden jót önöknek, két hét múlva találkozunk. Viszont hallásra! When he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with
for she's touched your perfect